Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában lesz szó az öttusa versenyek tervezett új formátumáról. Fábián László, a MOB sportigazgatója, olimpiai és világbajnok fejti ki a véleményét. Emellett hallhatják az Újpest fiatal kajakozóját, Luzdórát, Bácsi Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatóját, Póta Georgina, Európa bajnok asztali teniszezőt, Selmeci Attila úszóedzőt, Milák Kristóf trénerét és Dósa Dániel válogatott tőrvívót. Tartsanak velünk! A tervek szerint 2022-től új formátumú öttusa versenyeket rendeznének. Két fontos változás várható, az egyik, hogy kieséses rendszerű lesz, a másik, hogy az egyes számok között még jobban lerövidül az idő. Fábián László, olimpiai és világbajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója az Inforádiónak azt mondta, hogy ezektől a változásoktól nem lesz nézhetőbb a sportánk. Szerinte tudomásul kell venni, hogy az öttusát sosem fogják 200 országban űzni. Kalapos Mihály kérdezte Fábián Lászlót.
Milyen lesz ez az új öttusa, amely 2024-ben már az olimpia műsorán is debütálhat?
Egy kicsit vegyesek az érzelmeim ezzel kapcsolatosan, mint a tradicionális öttusában nevelkedett és abban felnőtt, és leginkább abban versenyző emberkének egy kicsit érdekes számomra ez a rohamás az elmúlt 25, majdnem 30 évnek a folyamatos szabályváltoztatása. Szinte havonta új szabályváltoztatásokat látunk. Ehhez képest most erre a hónapra, vagy az előző hónapokra ez az új fajta öttusa kvázi egybekötve az 5 vagy 4 számot, kinek hogy tetszik, most már kicsit triatlonszerűen, de hát mondjuk nem öltöző verseny, hál' Istennek itt a helyzet. Kicsit összekötve ezek a számok kerülnek majd megrendezésre. Nehezen emészthető egyelőre számomra.
A lényeg az, hogy lerövidül az idő, vagy még inkább lerövidül az idő az egyes számok között, és hogy egyfajta kieséses rendszerben zajlik majd a verseny?
A Nemzetközi Öttusa Szövetség úgy gondolja, hogy attól lesz nézhető a sportág, hogyha a mi időszakunkban 5 napos verseny, sőt volt ez 9 napos, mert olyan megterhelő volt, hogy az őskorban 9 napos volt, a mi időszakunkban 5 napos, majd 4 napos, majd 2 napos, 1 napos verseny megpróbálja gyakorlatilag másfél-két órába sűríteni. Azért, hogy a néző együttével végig tudja nézni. Ez egyébként bizonyított tény, hogy körülbelül ez az a időtartam, amit egy helyben végig tudnak nézni a nézők, akár televízió előtt, akár pedig a helyszínen. De más kérdés, hogy maga a sportág szakmailag a nézők számára nem lesz érthető. Tehát a vívás ugyanúgy ott marad számukra, ami ugye folyamatos kérdőjel. Az úszás viszonylag egyszerűen átlátható valóban. A lovaglás egy szép szám, de a lézer ránban, hogy éppen ki merre hanyadik helyen áll, nem egy egyszerű történet, ezt laikus szemmel nézni. Bár van erre technika, hogy a televízió ezt hogy tudja megoldani, de még a népszerű biatlon esetében is azért úgy gondolom, hogy nem egyértelmű, hogy éppen most a 28. kicsoda a versenyben, pedig azt is érdekli, aki azért drukkal.
Nem lesz egy napos a verseny, hiszen a vívást azt egy külön napon bonyolítják majd, nem?
Így van, ennek ellenére valóban még mindig küzd a sportág ebben, amiben én nem értek egyébként egyet, de a méltán népszerű 100 méteres sífutás elődöntő, középdöntő, döntőt sem egy nap rendezik meg, tehát ilyen értelemben a nagy baj nincsen ebben, bár lehet egy kicsit nagyképű a 100 méteres futáshoz hasonlít az öttusát. De a lényeg az, hogy igen, van egy első nap, egy legelőző nap, egy, ha úgy tetszik, nulladik nap, amikor a vívás a hagyományos rendszerben mindenki ellen vív, azt meg kell csinálni, de ha 12 fősre tudják, hogy 12 fős ez a terv, szűkíteni egy-egy csoportot, akkor talán még az is belefér, hogy azt az adott napon megcsinálják, de akkor viszont egy kicsit lehet, hogy nehezebb lesz két órán belül tartani a versenyt.
Egy nagyon okos ember egyszer azt mondta, hogy a labdarúgás a mai napig azért olyan népszerű, mert hogy az évtizedek alatt csak nagyon kevés szabályt változtattak. Így hát, ott van mondjuk az öttusa, amely gyakorlatilag már egyáltalán nem hasonlít arra, aminek indult.
Ez a nagyon okos ember, akár én is lehettem volna, nem tudom, hogy ki volt ez a szintén hasonló okos, mint én, mert pontosan ugyanezt a példát hoztam én is. A hazaadás szabály, ami ugye legutóbb változott, hogy nem foghatja a kapus, illetve most van ez az 5 csere, ami egyébként mind a két szabály lényegében nem befolyásolja a labdarúgás élvezhetőségét, semmit nem változtatott rajta, sőt új elemekkel bővült értelemszerűen a hazaadás miatt. Valóban egy továbbra is népszerű, nézhető, látványos, élvezhető sportág. Az öttusa megszűnt öttusának lenni, amit oly sokszor elmondunk, akár idehaza, akár a Nemzetközi Öttusa Szövetségről, hogy Pierre de Coubertin ugye megálmodta azt a sokrétű, sokoltalú embert, akár technikailag, akár fizikailag, akár ugye egy lóval is együtt tud működni ahhoz, hogy elérje a célját. Ez gyakorlatilag egy rohanással változott, próbáljuk eladni, ezt próbáljuk a világgal megértetni. Én úgy gondolom, hogy addig, amíg ez a sportág nem lesz a világ 200 országában űzött sportág, már pedig sosem lesz, addig ez nem lesz olyan sportág, amit azért fognak nézni az emberek, mert hogy én magam is milyen jól tudok golfozni, milyen jól tudok teniszezni, akár futni is tudnék, meg úszni is tudok, tehát nem azok a sportágok, amiben én magam is kipróbálhatom magam. Ennek a sportágnak egyértelműen az az üzenete, hogy itt egy olyan ember versenyez saját magával, illetve értelmszer az ellenfelével, aki sokrétű, fizikailag is, technikailag is a toppon van, a legeslegjobb a világon.
Az, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség a végső formátum kialakításakor a NOB útmutatásait is figyelembe veszi, megint csak azt akarja jelenteni, hogy veszélyben van a sportág?
Hát ha veszélyben van a sportág, akkor furcsa a helyzet, hogy ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, mondom, most már lassan 3 évtizede nézi, hogy valami nem stimmel, mert 3 évtizede gyakorlatilag barcelonai olimpiai játékok óta folyamatosabb a szabályváltoztatás. Tehát ilyen hosszú ideig szerintem egy Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak sem hiszem, hogy van türelme egy sportággal szemben. De még egyszer mondom, ez a sportág nem lesz marketinges, eladható úgy, hogy emberek próbáljátok ki, meg tudjátok csinálni. Ez olyan, mint a ökölvívás, hogy nem tudunk a parkba leugrani, szabadidő ökölvívni, bár még mindig inkább le lehet ugrani, mint mondjuk szabadidő öttusázni, vagy szabadidő kajakozni. Tehát itt azért ezekkel a dolgokkal vannak problémák. Én más irányból közelítenék az öttusa olimpiai programon tartására. Egyszer valóban a kuberteni gondolat, másodszor pedig az, hogy egy jó szervezés esetén egy olimpiai szervezőnek az öttusa nem kerül pénzben az olimpiai játékokon. Gyakorlatilag mind az 5 sportág jelen van az olimpián, akár az úszás, akár a lovaglás, akár a vívás, emiatt nem kell pályát építeni. A lézerrán gyakorlatilag bárhol megszervezhető, akár egy stadionban is. Innentől kezdve egyedül a lovak bérlete a költség, de szerintem a Nemzetközi Szövetség, ha bevállalná, abban pillanatban $0 kerülne az öttusa, és már nagyobb kedve lenne egy olimpiai szervezőnek az öttusát bent tartani a tradíciókán.
Ilyen körülmények között beszélhetünk még szakmaiságról, illetve azt is kérdezhetem, hogy az önök idejében ugye a magyar öttusázóktól remegett a világ, vagy legalábbis a magyar öttusázók ott voltak a világ elitben, ma már azért ez nem egészen így van.
Szakmaiságról mindenféleképpen beszéltünk, azért kihívás, azt azért mondjuk el őszintén, tehát ez kihívás megcsinálni, tehát ez nem akármilyen fizikai felkészültségre van szükség. Nem véletlen az, hogy ma azt látjuk, hogy a befejező számban, ugye a lézer ramban, ami a futás-lövészet kombinációja, akár a 8.-10. helyről is lehet nagyon szép eredményt elérni, és be lehet futni a dobogóra, de más jellegű kihívás. Amíg nálunk, a mi időnkben, vagy mondjuk akkor még nagyobb embereket, Balcó Andrásékat említsem, nagyon fontos volt, hogy technikailag hogy sikerül az a lovaglás, hogy készül fel a lovas arra a versenyre. Nem véletlen, hogy heti 3-5 lovas edzésük volt, nem véletlen, hogy 3-5 vívó edzés is volt, majd gyakorlatilag a lovaglásból 3-5 van havonta, mert a technikai kihívás az pont elegendő 3-5 edzés arra, hogy ezt meg tudja csinálni bárki is. Tehát átalakult a rendszer, szakmailag értelmszerűen kihívás továbbra is. Most más kérdés, hogy a magyar öttusa edzők tudnak-e ezzel lépést tartani, és itt jön a kérdésének a másik fele, hogy sajnos az látszik, hogy jelen pillanatban nem vagyunk az a nemzet a világban, akik jól tudtunk adaptálódni ezekhez a feltételekhez, ezekhez az új szabályokhoz, és gyakorlatilag már nem mi vagyunk azok, akik az első helyért szállnak harcba, vagy akár a dobogós helyért szállnak harcba, bármilyen világesen.
Nem csak arról van szó, hogy savanyú a szőlő.
Nem. Ugyanez volt a helyzet, a fordított helyzetben az 50-es, 70-es, 80-as években, akár még a 90-es években elején is, amikor ugye a magyar felkészült szakember pontosan tudta, hogy arra a versenyformára, arra az 5 napos versenyformára hogyan és miként kell felkészíteni az öttusázót ahhoz, hogy a legjobb legyen a világon, és hát ez az eredmények bizonyítják, hogy igenis ez egész jól ment. Sajnos ez a tudásunk már nem létezik, mert a versenyzőben elméletileg tehetséges versenyzőben nincs hiány, bár létszámilag már az is jóval szerényebb, mint akár mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt volt. Elmondható, hogy annak a létszámnak max 20-25%-a van, mint mondjuk abban a régi időben volt.
Aggódik a magyar öttusáért?
Folyamatosan aggódom a magyar öttusáért. Ez egyértelmű ebben a pozícióban, amit a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója próbálok is segíteni. Természetesen azért ez nem ilyen egyszerű, tehát így kívülről bele dumálni, bocsánat, a kifejezésért nem illik, nem is szabad. Próbálok konzultálni a Magyar Öttusa Szövetség szakembereivel, mint ahogy más sportágak esetében is próbálunk jelen lenni a szakmai elképzelések területén, illetve egyeztetések területén. Azt látom, hogy sajnos nem tudjuk fölvenni azt a tempót Magyarországon szakember oldalon, amit a Nemzetközi Öttusa Szövetség diktál a szabályváltoztatások területén. Tehát a szabályok szabályának szabályváltoztatását szabályokkal szabályozzuk. Itt tartunk már, tehát ez érthetetlen jelen pillanatban és követhetetlen Magyarországon. Hozzáteszem, hogy azért meg lehetne ezt oldani, tehát nem menteném föl a magyar szakembereket az alól, hogy ezt nem tudják megoldani. Csak mi még ugye abban a rendszerben, vagy ők még, meg én is abban a rendszerben voltunk szocializálódva, amikor ötnapos versenyre kellett készülni azokkal a feltételekkel, amik akkor voltak. Most nem érjük utol a világot, ez látszik egyértelműen.
Fábián László olimpiai és világbajnok öttusázót, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatóját hallották. Ötkarika. Jövőre még csak a 200 méteres távra fókuszál a kajakozó Lucanna. Az Újpest sportolója a magyar csapat legeredményesebb tagja volt szeptember végén a Szegedi Világkupa versenyen, ezzel együtt úgy véli, hogy nem lesz könnyű kijutnia a tokiói olimpiára. A riporter Zsubák Tamás.
A világkupa óta nekem pihenőm van, 3 hét, ez az egyetlen pihenőm az egész évben, úgyhogy most ezt próbálom kihasználni, úgyhogy tényleg pihenéssel teljen, és ezután pedig elkezdődik a téli felkészülés, aztán pedig majd visszaszállunk, és akkor meg már megint vízi munka fog zajlani.
Hogyan tud pihenni, feltöltődni?
Próbálom ezt az időt a szeretteimmel tölteni, a barátaimmal. Sokat pihenek, azért arra is figyelek, hogy egy kicsit mozgásban maradjak, szóval szeretek elmenni ilyenkor még azért futni néha, biciklizni, szóval így próbálkozok ezzel a pihenővel most.
Egyébként szeret is futni, vagy akár biciklizni?
Szeretek, szerencsére, egészen. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, mert például a téli felkészülés alatt sokszor szoktunk futni, viszont szerintem ez mindenképpen egy jó kiegészítő sportág a kajaknak, úgyhogy jó.
Eredményesen zárta a Szegedi Világkupát. Mennyire elégedett a teljesítményével?
Elégedett vagyok most ezzel az évvel. Ugye ez egy nagyon bizonytalan év volt, és meg is sikerült egész jól lezárnom. Szóval most boldog vagyok, és aztán majd a pihenő után újult elővel tudom kezdeni az egész felkészülést, és ennek nagyon örülök. A 2001-esnek azért tudok, hogy ezt sikerült megnyernem a világkupán, mert az olimpiai szám, és így egy kicsit bemutatkoztam a nemzetközi versenyben is, és talán az otthoni versenyzők is számítanak már rám. Azt, hogy tudtam nyerni 201-esben, az meglepett igazából, mert azért voltak erős versenyzők is. Az eddigi pályafutásom alatt még feledelem nagyon versenyeztem 200-on. A 200 páros Blankával, hát szerintem ott viszonylag magabiztosak voltunk. Tavalyi VB után ugye ott 3-ak lettünk, most pedig 2-ak voltunk, úgyhogy szerintem ez egy jó eredmény volt. A mixpáros pedig ez egy teljesen új szám mindenkinek, szóval ott bármi történhetett még. Szóval ez mindenképpen meglepett szerintem mind a kettőnket, Kalost is, meg engem is, hogy tudtunk nyerni. De ez egy nagyon jó élmény volt számomra.
Ami a jövőt illeti, a 200 mellett az 500 mennyire van fókuszban?
Mindig készülünk 500-re és meg 200-ra is. Nekem most a jövőre valószínűleg a 200 lesz a főszámom. Talán azzal próbálkozok meg a leginkább, hogy közel kerüljek az olimpiai kijutásra is, az élmezőnyben legyek magyar szinten, meg világszinten is. Aztán utána lehet, hogy megpróbálkozok az 500-en is, de szerintem jövőre meg a 200-nál maradok.
Hogyan kezeli azt, hogy a tokiói helyért akár a testvérével, Dórával is meg kell küzdenie?
Ezt szerintem mind a ketten próbáljuk úgy felfogni, Dóri is, meg én is, hogy oké, hogy a versenyen ellenfelek vagyunk, viszont otthon azon kívül pedig testvérek vagyunk, és ennek megfelelően is elkedünk mindig.
Otthon vagy a családi körben mennyire téma a kajakozás, a kajak?
Nem, a versenyen és az edzéseken kívül próbálunk nem a kajakról beszélni, ezzel elkerüljük azért a konfliktusokat is.
Hogy néz ki a következő hónapok menetrendje? Lehet már tudni valamit arról, hogy külföldi melegvízi edzőtáborok lesznek-e?
Igen, a külföldi edzőtáborok még eléggé kérdésesek, hogy hogyan lesznek. Úgyhogy erről még nem annyira tudtunk beszélgetni, így biztos, csak ötletekről beszéltünk. Ami biztos, hogy a 3 hét után visszamegyünk, még evezünk hosszú edzések lesznek, amíg az idő engedi, és utána ezzel pedig nekiállunk keményen a téli munkának.
Hogy látja, mekkora harc lehet majd jövőre a 200-as női mezőnyben az olimpiai indulásért?
Biztos, hogy nagyon nagy harc lesz azért. Magyarországon elég magas a színvonal, és szerintem 200-an is sokan fognak pályázni. Szóval egy kemény csatára kell felkészülni mindenkinek szerintem.
Milyen célt tűzött ki maga elé?
Egyelőre próbálok kis lépésekben gondolkodni, még fiatal vagyok, szóval hogyha esetleg összejönne a tokiói olimpiának, persze mindenképpen örülnék, de nem lennék elkeseredve egy csöppet sem, mert még előttem az egész pályafutásom, karrierem, így próbálok hozzáállni.
Lucz Annát, az Újpest világkupa győztes kajakozóját hallották. Ötkarika. A Nemzetközi Birkózó Szövetség megerősítette, hogy december 12-től megrendezik Belgrádban a világbajnokságot. A sportágban az olimpiai évében csak az ötkarikás programban nem szereplő súlycsoportoknak szoktak VB-t tartani, de mivel a tokiói játékokat a koronavírus járvány miatt jövő nyárra halasztották, a szervezet már július elején bejelentette, hogy idén megrendezi a teljes VB-t a szerb fővárosban. Kalapos Mihály beszélgetett Bácsi Péterrel, a Magyar Szövetség szakmai igazgatójával.
Amikor épp a járványgörbe meredeken emelkedik, akkor lehet annak felhőtlenül örülni, hogy decemberben lesz világbajnokság?
Igen, ugye most felhőtlenül örülni azért bárminek is nehéz, hiszen a mindennapjainkat megkeseríti ez a járvány. Minden esetben mindenképp pozitív, hogy legalább a felnőtt világbajnokságot megrendezik, hiszen az idejében ugye volt februárban egy Euróbajnokság, onnantól kezdve gyakorlatilag semmi versenyünk nem volt. Ennek azért mindenképpen örülünk. Kevésbé örülünk annak, hogy viszont a junior világbajnokságot sajnos úgy döntöttek, hogy nem rendezik meg decemberben.
Hogy lehet egyáltalán úgy készülni, hogy még ez sem 100%-os, mert esetleg novemberben dönthetnek másként?
Ugye az a nevezésnek a végső határideje, és ugye vannak olyan feltételek, amiknek most jelenleg leszünk meg kell felelni. Egyrészt ugye az, hogy a résztvevő országok az előző évhez képest 70%-a jelezze az indulási szándékát, illetve az, hogy a top 10-es csapatok közül 8-nak ott kell lennie. Ugye azért látjuk, hogy gyakorlatilag napról napra változik a helyzet, december még azért nem itt van, tehát ez is van az, hogy most novemberben ezt még felülvizsgálják. 30 nappal előtte zárul a nevezési határidő. Gondolom ezt akarják megvárni, hogy éppen akkor hogy áll a nevezés, és ennek függvényében fogják véglegesíteni a döntést.
Hogyan teltek az elmúlt hónapok a magyar birkózóknak? Mennyire tudtak egyáltalán készülni?
Ezért próbáltuk összetartani a csapatot, és ezért szerveztünk edzőtáborokat, de nyilván a legjobb az lett volna, ha tudtunk volna külföldi edzőpartnerekkel, külföldön is akár edzeni, illetve hát nyilván az a versenysportnak az elengedhetetlen része a verseny, amiből viszont most nem volt. Tehát azért mondom, hogy az utánpótlás korokat azért ez még inkább érinti, hiszen a felnőtteknek azért volt egy Európa-bajnokság, jövőre megint belátható közelségben itt van a jövő évi Európa-bajnokság, hiszen a februárban tervezik megtartani, viszont akár juniorokról, akár a kadettokról beszélve, ők az egész nyarat gyakorlatilag arra tették föl, hogy végig készültek a felnőttekkel, edzőtáboroztak, hogy majd így az év második felében bepótolhatják azt a világversenyt, ami előre lelki ki lett volna írva. Ennek ellenére ők most ugye elestek ettől a lehetőségtől, de mondom, mindenki úgy készült, hogy megvolt a célja. Sajnos mondom, ez őket is érzékenyen érinti. Felnőttek azért elég céltudatosak, főleg aki már ugye vagy az olimpiára készül, vagy a kvalifikációra, tehát ők tudták, hogy nekik dolgozniuk kell, és végig is dolgozták tisztességesen az elmúlt időszakot.
Volt olyan klasszisunk, aki átesett a koronavíruson?
Kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy ki a klasszis. Volt olyan a válogatottban, aki igazoltan átesett a fertőzésen, de szerencsére mindannyian enyhébb tünetekkel. Van, akinek még mindig nincs sajnos ugye érvényes sportorvosia, de már túlesett, és most már gyakorlatilag azt mondhatom, hogy napokon belül visszaállt a munkába. Az a baj, nem tudjuk biztosan, hiszen látjuk, hogy vannak tünetmentes fertőzések, hogy ki az, aki esetleg úgy esett át, hogy nem volt semmiféle tünete.
Mennyire nehéz egyébként így edzeni napról napra, hogy állandóan tesztelgetni kell a sportolókat?
Nyilván nagyon nehéz a felnőtt világbajnokságot, hogy most már bejelentették, hogy lesz, és lesznek felkészülési versenyek, így is meg tervezni egyáltalán, hogy most ha repülővel megy esetleg, egyrészt hogy lehet repülőjegyet venni, ha esetleg valaki az utolsó pillanatban megbetegedik. Az, hogy most egy-egy ember éppen kiesik, de nyilván egy felkészülési tervet kell összerakni, ami egy egész csapatot érint. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag napról napra át kell formálni a felkészülésünket.
A rutinos birkózóink ott lesznek a világbajnokságon, tehát nevesítve Lőrinc Tamás, Kis Balázs.
Sűrű időszak elé nézünk. Szeptember világbajnokság, február Euróbajnokság, március kvalifikáció, illetve május úgy szintén kvalifikáció, mindenkinek megvan a saját maga egyéni célja. Ugye Lőrinc Tomi konkrétan idén nem indult nemzetközi versenyen, ő mindenképp szeretne indulni a világbajnokságon. A Viktor esetében, ugye ő másik a között fogású futásunk, ő ugye most egy sérüléssel bajlódik, neki értelemszerűen a legfontosabb az, hogy az olimpiára tudjon 100%-os teljesítményt nyújtani, ugyanez a kategória Sasti Marian is, akinek volt egy válműtéte, neki most a világbajnokság abszolút másodlagos, és ő ki is jelentett, hogy ő nem akar a világbajnokságon indulni. Kis Balázs esetében ott is azért erősen beleszólhat az, hogy éppen neki milyen az egészségi állapota, azért neki mindig elő-elő jön egy sér probléma, de azért előbb profin tudja ezt kezelni. Lesznek még egyébként versenyek, nemzetközi versenyek, remélhetőleg akár több is, de egy mindenképp, az még azért beleszólt abba, hogy ki fog indulni a világbajnokságon.
Ugye eddig a magyar birkózóknak 4 olimpiai kvótájuk van, a Lőrinc testvérek és Sastin Marianna mellett Muszukajev Iszmail is olimpiai résztvevőnek mondhatja magát. Mivel lenne elégedett a szakvezetés, hány tokiói kvótával?
Most egy nagyon maximális, azt mondom, hogy 18-at, de hát nyilván ez nem reális. A minimum azt gondolom, hogy minden fogásnemnél még egy-egy kvóta, és azt gondolom, az reális is, és bízom benne, hogy azért egy-két kvóta még mellé jöhet, akár olyan, ami kisebb meglepetés is, tehát azért mindig vannak úgymond ilyen bravúr kvótáink, én remélem, hogy most sem fog elmaradni. Bízom benne, hogy legalább egy 7-8 főre azért is föl fog menni ez a szám. Nagyon nehéz a kvalifikáció, és a jelenlegi helyzet sem könnyíti meg. Tehát, hogy sajnos ugye pont ebbe gondoltunk bele, hogy azért a márciusi kvalifikáció remélhetőleg meg lesz tartva, és sajnos akkor még azért valószínűleg nem leszünk kint teljesen ebből a járványból. Lehet, hogy éppen pont ez a vírus fogja megfosztani valakit a lehetőségtől attól, hogy ő esetleg bizonyíthasson a budapesti kvalifikáción, vagy esetleg a későbbiekben, hiszen tudjuk, hogy ha valakinek igazoltan kimutatják ezt a koronavírus fertőzést, az automatikusan ugye 2 hét karantén és 4-6 hét múlva kaphatja vissza az orvosiát. Ettől rettegnek talán leginkább a versenyzők, nem is úgymond magától a vírustól vagy a betegségtől, hanem az, hogy amilyen következményekkel jár.
Ebben a pandémiás időszakban mennyire kellett a lelket tartani a rutinosabb versenyzőkben? Tehát például Lőrinc Tominak a fejében nem fordult-e meg, hogy világbajnok, olimpiai ezüstérmes, mit gyötrődjön még egy évig?
Tomival én beszéltem, és az első az volt, hogy hát, hogy abba hagyja. De hát ezt már hajlottam pályafutása során egy párszor tőle. Nyilván az első reakció neki is elég drasztikus volt, és tudni kell nála, ugye ott azért 2 gyerek, család, nagyon nehéz összehangolni így is a mindennapjait. De hát ő azért elég profi, és azért elég hamar túltette ezt a magát, beletörődött abba, hogy akkor most még egy év plusz munka. Nyilván ezt a család részéről a feleségének is ugyanúgy tolerálnia kell. Nem olyan egyszerű az, amikor hétről hétre edzőtáborba megy az ember, és gyakorlatilag csak hétvégén találkozik a családjával. De azért mondom, tényleg ők azért kellően profik, és beszéltek itt akár a Korpási Bálintról is, aki szintén ugye egy nagyon nehéz helyzetbe került ezáltal, de tudják a céljukat és maximálisan erre koncentrálnak.
Ha már említette Korpási Bálintot, ugye ez a világbajnokság, ez most egy teljes világbajnokság lesz, nem csak a nem olimpiai súlycsoportok szerepelnek, hiszen idén elmaradt a tokiói olimpia, hanem valamennyi súlycsoportban lehet érmekért küzdeni.
Így van, de egyébként ugye az eredeti tervek szerint az van, hogy a jövő évi tokiói olimpia után is lesz ugyanúgy egy teljes értékű világbajnokság. Reméljük, hogy az is megvalósul, Norvégiában rendeznek világbajnokságot, és hát valószínűleg ezt meg is fogják tartani pár hónap alá az olimpiára.
Optimista?
Próbálunk mindig optimisták lenni. Sokszor nehéz azért. Tehát tényleg mondom, akár hogyha az utánpótlás világversenyekre visszakanyarodunk. A nyár végén úgy tűnt, hogy egy picit leült ez a járvány, talán mindenki már egy kicsit felkészültebben várja, úgymond a második hullámot, és bízunk benne, hogy októberre megkezdődnek az utánpótlás világversenyek is. Aztán sajnos láttuk, hogy ezek az esetszámok, a fertőződések ugye felfutóban vannak a világ minden táján. Szép lassan ugye az optimizmusból így hirtelen vissza kellett vennünk, hiszen sorra törölték a világversenyeket. Ezért nem vagyok azért teljesen nyugodt, hogy most esetleg a világbajnokság, de mondom, hogy leginkább egyébként a jövő évi kvalifikáció és az olimpia az, ami a legfontosabb. Az olimpiával kapcsolatban annyi, hogy a közelmúltban Kulcsár Krisztián lent volt a tatai edzőtáboron, és megerősítette azt, hogy a japánoknak, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az a szándéka, hogy mindenképpen megrendezi az olimpiát. Itt igazából azon van az egyeztetés, hogy milyen körülmények között, milyen biztonsági előírás, milyen elővigyázatosságok, de ott van a távlati cél.
Bácsi Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatóját hallották. Ötkarika. Szeretne indulni 4. olimpiáján az asztali teniszező Póta Georgina, aki gyermeke születése után már készül a versenyekre. Ráadásul nem csak a Budaörs csapatában, hanem Spanyolországban is játszhat meccseket a következő időszakban. Kalapos Mihály készített interjút az Európa bajnokkal.
Nagyon jól telnek a napjaink, kicsit néha káoszos természetesen a Regina miatt, mert meg kell oldanom az edzéseket, de próbálok így hétfő szerdán pénteken délelőttönként edzeni, és most azt szeretném beiktatni, hogy két csütörtökön pedig elmenjek kondizni, délutánonként, tehát minden napra valamit beiktatni, egy kis mozgás, tehát ez a fő terv.
Regina jó baba?
Igen, igen, gyönyörű, és nagyon-nagyon jó baba. A fogzás időszak elkezdődött, de így is csak háromszor keltem fel hozzá éjjelente, eddig volt úgy, hogy csak egyszer, persze nem panaszkodom, nagyon-nagyon szerencsés vagyok rá.
Miért kellett ilyen korán visszatérnie az edzésbe?
Amikor terhességem alatt is kérdezték, én mindenkinek azt mondtam, hogy szeretnék minél hamarabb visszaállni az asztalhoz, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ne jöjjek ki a játékba, a ritmusba. Igaz, a meccseket így novemberre terveztem, tehát annál hamarabb nem szerettem volna elkezdeni játszani. De hát úgy hozta a sors, meg a Magyar Liga, hogy már egy hónapja lejátszottak 4 darab mérkőzést, és most 2 hete pedig, ahol már én is részt vettem, pedig 3-at játszottunk le. Erre a fél évre ez le is van úgymond tudva a Magyar Liga. December elején viszont majd a BL megkezdődik, BL fordulók.
Egyáltalán a baba születése után mennyivel fogott először ütőt a kezében?
Június 1-én szültem, és szeptember 1-én kezdtem el játszani. Tehát tulajdonképpen 3 hónapot hagytam ki, vagyis hát annál többet, mert a terhességem elég nehéz volt, és akkor ott is az alatt nem játszottam már így a vége fele, de szerintem így jól haladok. Úgy tervezem, hogy karácsonyra nagyon szeretnék a régi formában lenni.
A legfrissebb hír önnel kapcsolatban az, hogy nem csak a Budaörsben fog játszani.
Igen, még nyáron beszéltem egy spanyol klubbal, akkor még nem tudták pontosan megmondani, mikor kezdődik náluk a liga, hogy októberben vagy januárban, de ez most már végleges, januárban fog elkezdődni, de én mondtam is nekik, hogy nem fogok tudni január előtt utazni. 4 meccsre írtam alá, tehát ez is mutatja, hogy szeretnék minél hamarabb visszatérni, mert kellenek a nagy mérkőzések.
Miért pont Spanyolország?
Nagyon tetszik Spanyolország, és még sose játszottam ott. Ugyebár 11 évet játszottam Németországban, Berlinben. Szerettem volna magam máshol is kipróbálni. Hallottam, hogy ott is, mint a magyaroknál is jó a liga. Szeretnék, hogy a köztudatba így visszajöjjek, mert ugyebár azért 1 évet kihagytam. És hogyha minél tovább fennmarad a nevem, annál könnyebb lesz majd a jövőben is klubot találnom, hogyha esetleg úgy hozza a sors, de természetesen Magyarországot ez nem befolyásolja a budaörsi csapatot, mert megnyitották a magyar bajnokságot, tehát lehet egyszerre több klubnál is játszani. És a budaörsi sportklub az első, tehát azt jelenti, hogy a spanyolok ezzel teljesen tisztában vannak. Ha bármiféle ütközés lenne, akkor is a Magyar Liga a budaörsi csapat a legelső és a legfontosabb.
Mi az, ami miatt még ennyire ragaszkodik ez a sportághoz?
5 éves korom óta pingpongozom, ez az életem, és hát nagyon szeretem csinálni. Én tényleg nagyon szeretek pingpongozni, szerintem az egyik legjobb sport. Igaz, hogy nem kell olyan kondicionáló felkészülések hozzá, de viszont egy ilyen játékos sportágnak nevezném, és tényleg imádom.
2-szeres Európa-bajnok, 13-szoros Európa-bajnoki dobogós. Mi van még ebben a pályafutásban?
3-szor kijutottam az olimpiára, célom, hogy a 4-re is kijussak. Az Európa-bajnoki érem, az egyéni érmem hiányzik. Azt szeretném, hogy egyszer az valóra váljon ez az álmom, hogy felálljak a dobogóra egyéniben is, egy Európa-bajnokságon.
A koronavírus járvány az ugye most teljesen átalakította ezt az esztendőt, illetve a tokiói olimpia 1 évvel eltolódott, 2021-ben lesz, így megnőttek az esélyei a csapatba kerüléshez, lehet ezt mondani?
Igen, bár ez egy tényleg elég kényes téma, úgymond, mert én a kvalifikációs versenyen ugyebár nem vettem részt, de majd az edzővel is leülök beszélgetni, mert Orszi Zoltánnal, és hogyha ők is úgy gondolják, hogy hozzá tudok tenni a csapathoz, mert ugyebár még nem tudjuk, hogy milyen szinten tudok visszajönni, de minden erőmmel azon vagyok, hogy a régi formámba kerüljek, és akkor én is hasznos csapattal tudok lenni az olimpián.
Mit szólnak ez a többiek?
Örülnek, mindenki támogat. Hát még az olimpia azért messze van, meg én is csak most kezdtem el edzeni, még nem láttam volna, hogy feszültség lenne esetleg a csapattársaim között, hogy szeretnék én is kijutni az olimpiára, de hát azért ez egy egyéni sport, tehát nem csak csapatban, hanem én egyénben is szeretnék ott lenni.
Ugye, mert hogy jelenleg hárman vannak a három helyre.
Igen, de negyedikként kiutazhat a tartalékos játékos is. 4 évente van az olimpia, és mindig változtatnak így a pingpongon minden szabály, de eddig úgy volt, hogy a három játékos bent lakhat a faluban, a tartalékos játékos a negyedik, pedig kint egy szálláson helyezik el őket, és ugyanúgy kap akkreditációt, meg felszerelést, és ugyanúgy be tud jönni a faluba is, csak nem ott lakik.
Ilyenkor egyébként már ennyi múlttal a háta mögött az ember végig gondolja a pályafutását, hogy mire lehet a legbüszkébb?
Szerintem ezt a pálya vége felé szokták átgondolni az emberek. Én meg úgy vagyok vele, hogy én még nagyon sokat szeretnék elérni, és tudom, hogy most született a kislányom, de tényleg az életem része a pingpong, és ameddig bírom, addig szeretném csinálni.
Mit jelent az?
Hát, ameddig a testem engedi.
Tehát akár 40 felett is lehet?
Szerencsére nem vagyok annyira egy sérülékeny típus. Én úgy gondolom, hogy egy 5-6 év még benne van, és utána nem tudom, hogy mit is fogok kezdeni az életemmel, vagy edzősködni szeretnék, hát ez majd a jövő zenéje.
Hol tart ma egyébként a magyar pingpong, vagy hová lehet elhelyezni egy világtérképen a magyar pingpongot, mert volt egy időszak mondjuk Bátorfi idejében, vagy amikor még Tóth Krisztina is erősítette ezt a csapatot, előrébb tartottunk?
Úgy fogalmaznék, hogy ugyebár évről évre egyre nehezebb az ázsiai fölény miatt. Régebben azért nem volt ennyi honosított kínai Európában, mint most, és így ezáltal mi európaiak egy kicsit így hátrányba kerültünk, egy kicsit rossz irányba ment ez a dolog. Én bízom benne, hogy a magyarok is az utánpótlás terén egyre jobbak vagyunk. Szerintem az a legfontosabb, hogy minél több gyerek bejöjjön a klubokba, és szeressenek játszani, és a szülők is motiváltak legyenek, mert hát ugyebár minden versenysporthoz az a legfontosabb, hogy minden nap le kell vinni a gyerekeket edzésre, és nem csak a gyerkőcöknek, hanem a szülőknek is motiváltaknak kell lenni.
Koronavírus járvány alatt egyébként nem aggódott, hogy nehogy elkapjon valamit, bár ugye azt mondják, hogy a babák nincsenek veszélyben, illetve a gyerekek sem.
Hát én gyakorlatilag március óta nem nagyon mozdultam ki otthonról, terhessége maradt. Most is nagyon vigyázok, tehát a fertőtlenítés, meg a kézmosás, a maszkviselése, tehát ezek elengedhetetlen kulcsfontosságú dolgok. Próbálok tényleg vigyázni, hogy a kontakt kerüléssel, tehát nem megyek közel az emberekhez, tehát nagyon-nagyon vigyázok.
Mennyire optimista, hogy lesz Tokióban olimpia?
Én optimista vagyok, szerintem én majdnem biztos vagyok benne, hogy megtartják. Én bízom benne, hogy a vakcinát is elkészítik időben, és hát én olyan híreket hallottam, hogy talán májusig ez le fog csengeni ez a koronavírus, tehát én nagyon bizakodó vagyok.
Póta Georgina Európa-bajnok asztali teniszezőt hallották.
Ötkarika.
A tokiói olimpia egyik legnagyobb magyar éremvárományosát, Milák Kristófot sem került el a koronavírus fertőzés. Mestere Selmeci Attila elsőként az Inforádióban számolt be az elmúlt időszakról.
Jelen pillanatban Kristóf még lábadozik a betegségéből, végül is átesett egy koronavírus fertőzésen. A végleges diagnózis, mármint hogy rendbe jött-e, ez majd jövő héten hétfőn következik. Hétfőn fogják elvégezni nála a különböző kardiológiai vizsgálatokat, amelyek nagyon-nagyon fontosak ilyenkor, hogy ki tudják zárni még annak a legkisebb esélyét is esetleg, hogy ő még nem terhelhető. Tehát lényeg az, hogy 3 héttel ezelőtt a Kristóf rosszul érezte magát, elment egy ilyen tesztvizsgálatra, amely során megállapították, hogy pozitív, úgyhogy azonnal le kellett állni nála az edzésekkel. Az augusztus végén elkezdett munka, hát az most tulajdonképpen ez alatt a 3 hét alatt teljes mértékben elveszett, és ő neki tünetei voltak, tehát legyengült, láza volt. Jelen pillanatban még lábadozik, most már ugye mehet közösségbe, de még az edzéseket nem kezdhette el. Jövő héten fogjuk, amennyiben ezek a vizsgálatok negatívak lesznek nála, és a válogatott orvosa rábólint, abban az esetben szép óvatosan lassan el lehet kezdeni a felkészülését. Tehát a terv az megint csak újra kettébe tört, ahogy az eddigi gyakorlat során már többször is, mert mindig ugye a versenyek tolódtak, hát most pedig ez a vírus szólt közbe, és nagyon remélem, hogy ennyivel megúsztuk, és nem lesz neki esetleg komolyabb szövődmény vagy más problémája.
Lelkileg hogyan viselte a sportoló ezt a helyzetet?
Én azt hiszem, hogy nehezen, ezt is nagyon nehezen, úgy, ahogy az olimpiának az elhalasztását is. Próbáltunk vele így telefonon néha-néha hogy beszélgetni, hát eléggé bezárkózott. Mondjuk valamennyien átérezzük, hogy ez nem egy kellemes dolog, főleg így az országos bajnokság előtt, illetve hát itt lett volna a ISL sorozat, és ő ebből most kiesett tulajdonképpen. Tehát szeretett volna indulni ezeken a versenyeken, hiszen ezek jó versenyek lettek volna, és most ez is elúszott, hiszen nem fog tudni részt venni, mert abszolút nincs felkészülve, és örülünk, hogyha esetleg jövő héten óvatosan elkezdhetjük a felkészülést.
Jelenleg egyébként milyen lelki és fizikai állapotban van Milák Kristóf? Hogy érzi magát? Van-e még bármiféle maradványtünete, illetve a lelki állapota javult-e?
Talán annyi, hogy ugye 10 napot kellett karanténban lenni, amikor nem hagyhatta el a lakását, az különösen megviselte. Én úgy láttam rajta, az, hogy most már végül is beülhet az autójába, el tud vele menni, ez azért segített a helyzeten, tehát ilyen szempontból szerintem jobb a helyzet. Fizikálisan le van látványosan gyengülve, hiszen ugye a láz is, meg a fekvés is igencsak megviselte, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy sokat kell azért dolgozni, hogy visszakapaszkodjunk a betegség előtti szintjére.
Vesztett izmot?
Egészen biztos. Hát ugye most így centiméterre nem tudom megmondani, hogy mit a bicepsze mekkora volt, vagy hogy a tricepséből mennyi ment le, de egészen biztos, hogy jelentősen. Hiszen három hét az nagyon hosszú idő nálunk az élsportban, akik naponta kétszer edzenek, 3 hétig ez annyi volt, mintha újra megint leálltunk volna. A nyári pihenőnél volt pontosan 3 hét pihenő. Tulajdonképpen még annál is rosszabb volt, mert itt feküdt, és ugye nem tudott mozogni. Nyáron pedig egészséges volt, csak nem volt edzés. Tehát ennyivel még rosszabb a helyzet. De hát nem tudok más csinálni, mint hogy tartani a lelket, és tudomásul venni, hogy most ez van, és bízva abba, hogy most már ezek után talán nem lesz ilyen gondokkal teli a felkészülésünk, és az olimpiára valóban már úgy tudunk készülni, hogy ne jöjjön semmi közben. Már kicsit nevetek is rajta, mert tényleg, mint a mesében, annyi probléma volt az örökös ugye versenyek elmaradásával. Most, amikor végre lett volna valami, most pedig a betegség közben szólt. Tehát ha ennyivel megúsztuk, akkor én nagyon örülök, mert olvastam a vízilabdás Tóth Kristófnak az esetét, hogy milyen súlyos következményekkel járt. Hát bizony elgondolkoztam azon, hogy ugye ő nála ilyen tüdőembólia-szerű tüneteket okozott, és hogy élethalál között volt egy ideig. Én összeteszem a két kezem, hogyha Kristóf ezt megúszta, és tulajdonképpen szép lassan regenerálódni fog, és elkezdhetjük vele a munkát, de meg kell várnunk még a jövő heti kardiológiai kivizsgálást.
Arra lát még esélyt, hogy az ISL a Nemzetközi Úszóliga sorozatának utolsó szakaszába bekapcsolódjon Milák Kristóf? Vagy ennek így nem nagyon lenne értelme?
Én megmondom őszintén, így most én sok értelmét ennek nem látom, hiszen most folyik az alapszakasz, minden héten lesznek versenyek, nincs olyan állapotban, hogy végigússzon normálisan egy távot, főleg egy 200 méter pillanatban vagy 4 gyors, amik az ő főszámai, azért ahhoz neki azért komolyan kellene jó pár hetet eltölteni a vízbe és keményen dolgoznia. Hát nem látom értelmét. Matematikailag nem merem kizárni, mert ha azt mondom, hogy az utolsó forduló az valamikor november 20 körül lesz, hogyha esetleg ő akkorra, ugye egy hónap úszás után, ha azt mondom, hogy jövő héttől el tudnak kezdeni a felkészülés, és egy hónap után úgy érzi, hogy esetleg megpróbálkozna, nem merem kizárni, ha ő szeretne részt venni, és a Katinkáiktól meghívást kap a csapatba, hogy esetleg fölkérik őt, hogy ússzon. Én nem fogom elküldeni, nyilván ez az ő érzése, ő pontosan fogja tudni, hogy milyen állapotban van, biztos, hogy nem szeretne gyengén szerepelni, ha úgy érzi, hogy nincs felkészülve, nem fogja kérni a versenyt, amennyiben esetleg úgy érzi, hogy egy rövidebb számba tisztességesen hely tudna állni, akkor nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy esetleg ússzon, vagy akár a döntőben, amennyiben bekerül természetesen a Katinka csapata a döntőben. Tehát még ezt a kis kaput még azért nyitva hagynám, de még egyszer nagy valószínűséggel nem fog tudni részt venni az ISL sorozaton sajnos.
Mennyi információjuk van a riválisokról? Azt lehetett hallani, hogy a japán Daya Setónak elég súlyos következményekkel kellett szembesülnie. Megcsalta a feleségét, és ezt Japánban nem tolerálták. Egy rövid időre el is tiltották. Nem titok, hogy Setó lenne az egyik fő riválisa, akár 200 pillangó Milák Kristófnak, de a többiekről tudnak-e?
Valóban ezt az információt én is a sajtóból értesültem, hogy mi történt Setóval. Akik ismerik a japán kultúrát, ott ilyen szempontból ez nyilván egy megbocsáthatatlan bűnnek számít, főleg egy ilyen híresség szempontjából, tehát nagyon vigyázniuk kell. Biztos vagyok benne, hogy egy ragyogó sportemberről van szó, aki ezen elgondolkozik és megpróbálja helyrehozni a hibát. Még nagyobb erővel fog küzdeni, hogy a saját népének bizonyítsa, hogy ő a világ egyik legjobb úszója. Szinte alig volt verseny. Nem tudjuk, hogy ki hol tart a felkészülés szempontjából. Ez az ISL versenysorozat azért lett volna jó, mivel jó pár világklasszis versenyző már ide is érkezett, és őket láttuk volna, még akkor is, ha ez 25-ös medencében kerül lebonyolításra ez a versenysorozat, de láttuk volna. Hát így most legfeljebb a tévéből tudunk értesülni, hogy ki milyen szinten van. Én úgy érzem, hogy ez minden idők egyik a legfurcsább olimpiája lesz, a meglepetések olimpiája, én így nevezném. És egy év az nagyon hosszú idő arra, hogy akár egy olyan fiatal, aki már bontogatta a szárnyait, hirtelen berobban. Azt se tudjuk, hogy esetleg akik a Kristófnak a ellenfelei voltak, már idősebb versenyzők, azok vajon mit csináltak. Én úgy gondolom, hogy függetlenül ettől a sajnálatos betegségtől, aki az olimpián szeretne eredményesen szerepelni, ezek a versenyzők készültek, kőkeményen készültek. Egészen biztos vagyok abban, hogy vannak, akik ebben a lehetőséget láttak. Pontosan amiatt, mivel mindig az a hír terjedt, hogy leáll a világ, bezártak az uszodák, a valóságban azonban nem így van. Megtalálták a maguk megfelelő edzés lehetőségét a legelszántabbak, és kőkeményen készültek, mindent elkövetnek, független attól, hogy most lesznek lezárások, voltak bezárások, megtalálják a lehetőségét a felkészülésnek, és mivel versenyeredményeket nem igen tudunk, éppen ezért bármi bekövetkezhet, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, és mi is azzal tudunk kivédeni ezeket a támadásokat, hogy itthon mindent megteszünk annak érdekében, hogy Kristóf a lehető legjobb formába kerüljön.
Selmeci Attilát, a Honvéd úszó edzőjét, többek között a világbajnok Milák Kristóf trénerét hallották. Ötkarika. A két válogatottal, Dósa Dániellel és Major Mátyással, illetve két veteránnal felálló törekvés nyerte a Budakalász előtt a férfi tőrvívó csapat Magyar Kupa első fordulóját. Dósa Dániel egyéniben is nyert. A múlt hétvégi viadal szerepéről és a versenyek folytatásáról is beszélgettünk.
Nagyon-nagyon érdekes volt ez a szituáció, mert ugye még szerintem 18 évig már lassan, és sose volt olyan, hogy 7 hónapon keresztül ne versenyeztem volna, talán mióta felnőttként versenyzek. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt, és a magyar versenyeken általában nem szoktam izgulni, mert nekem ezek, mondhatjuk azt, mindenféle túlzás nélkül, hogy tét nélkül versenyek. Viszont most nagyon-nagyon izgultam előtte, érdekes módon. Nagyon elszoktam magától a versenyzéstől, nagyon érdekes volt, hogy ennyire ki tudok esni a versenyrutinból. Mindezenáltal nagyon jó érzés volt visszatérni a pásra, és végre megint versenyezni, és érezni azt a terhet, amit ugyancsak egy magyar verseny, de akkor is egy olyan versenyterhet, amit nagyon-nagyon régóta nem éreztem, ezt az izgulást, ezt a adrenalin nyomást, ezek mind nagyon-nagyon hiányoztak már.
Hány asszó kellett egyébként, hogy mérséklődjön vagy elmúljon ez az izgalom?
Az első asszom az nagyon nehezen ment. Megpróbáltam odafigyelni arra, hogy ezt a feszültséget leépítsem magamban, és ezért az első pár asszom az nem ment olyan gyorsan és zökkenőmentesen, hanem igazániból arra mentem, hogy minél többet legyek páston, minél inkább megszokjam azt, hogy verseny van, és páston vagyok, és minden egyes mozdulatom számít, és nem hibázhatok. Szóval az első pár asszóban kicsit ilyen lassúra, bemelegítősre vettem a dolgot, és utána így elment ez az érzés, és kicsit lelazultam, és utána már ment, mint a karikacsapás.
Megnyerték ezt a versenyt a törekvés csapatával. Major Mátyás volt benne még ebben a kvartetben, illetve két veterán, Kristóf Márton és Hegedűs Sándor. Mennyire tudták egymást segíteni a kulcsfontosságú pillanatokban, akár egy-egy szóval?
Nekem nagyon jó érzés volt végre úgy csapatot vívni, hogy igazából nem volt nagy teher. Ugye a csapatvívásban mindig egy plusz teher van az ember vállán, az, hogy a csapatért is jól kell vívnia, viszont ugye ennek a versenynek az volt a sajátossága, hogy nagyon kevés klub indította el az első számú csapatát, és ezért engedtük magunknak mi is azt, hogy nem egy tényleg erős csapattal, hanem egy ilyen félig erős csapattal álltunk fel. Én nagyon élveztem. Nagyon jó érzés volt, hogy tudtam motiválni a két veteránkorú versenyzőt is, és ugyanakkor meg a Matyival sikerült ugye megoldanunk minden egyes ilyen necces szituációt. Kettő asszót kellett mindössze vívni, mert kevés csapat volt, de mind a kettő elég szorosan alakult. Talán pont azért, mert szerettük volna, hogy a veteránok is minél többet vívjanak, és nem is feltétlenül az eredményességük alapján hagytuk bent őket a csapatban, hanem illetve nem cseréltük le őket attól, hogy rosszul ment neki, hanem inkább hagytuk, hogy kikapjanak még egyszer, meg ott tudtuk, hogy is meg fogjuk oldani a továbbiakban Matyival.
A következő időszak feladataihoz mennyiben jelentett ez hasznos alapozást, ez a különleges bemelegítő verseny?
Igazándiból szakmailag nem volt túlságosan indokolt az, hogy én ezen elinduljak szerintem. Nekem ez nem igazán számított ez a verseny szakmai szempontból, viszont olyan érzésem volt, hogy át kellett essek egy tűzkerességen, hogy megint elindultam egy versenyen ilyen sok idő után, és ilyen szempontból viszont nagyon-nagyon örülök annak, hogy végül elindultam. És igazából ez volt a lényege, hogy megint megérezzem a versenynek a hangulatát, az érzés visszajöjjön, feszültség, az izgulás, meg ezek. mert igazából ez hiányzott a leginkább.
Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy azért igyekezett a karanténban eltöltött időszakot, az önkéntes karanténban eltöltött időszakot minél hasznosabban és sokrétűbben eltölteni, de hogyan alakult az elmúlt néhány hónap? Mennyire tudott a vívásra fókuszálni, és mennyire jutott energiája, figyelme egyéb dolgokra?
Az elmúlt pár hónapban már, hogy őszinte legyek, teljes mértékben a vívás volt az első. Elkezdtem az egyetemet, meg még vannak dolgaim azon kívül, nem is kevés, de én úgy voltam vele, hogy ugye augusztus közepétől elkezdtük a fizikai felkészülést, és azóta vívás lett megint az első számú tevékenységem, és ez így is fog maradni, hiszen pont ez az időszak, ez az alapozó időszak, ami ha minden jól megy, akkor már tart, ez lehet az alapja annak, hogy egy sikeres nemzetközi fél szezont le tudjak írni, illetve majd ennek a szezonnak a legfontosabb versenyén áprilisban kijuthassak az olimpiára, illetve egyéni kvótát szerezzek az olimpiára.
Mennyire lesz sorsfordító, vagy a pályafutása szempontjából különösen is meghatározó az a verseny?
25 éves leszek, amikor ez a kvalifikációs verseny le fog zajlani. Szerintem vívásban ezután még bőven bennem van egy-két olimpiai ciklus, és hogyha az eredményeim is, a fejlődésem is azt tükrözni, hogy van értelme, hogy csináljam, és egyre jobb eredményeket hozok, egyre erősebb ellenfeleket verek meg, egyre stabilabban tudok teljesíteni a világversenyeken, akkor én ezt folytatni fogom. Ez a kvalifikációs verseny nagyon nagy lehetőség lesz arra, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy tényleg ott van a helyem a világ élvonalában, és hogyha ez összejön, akkor rettentően boldog leszek, és hogyha nem, akkor meg egy plusz motivációt fog adni, hogy akkor a következő versenyünk kell ezt bebizonyítsam magamnak.
Hogyan alakíthatja a pályafutását? Nem a pályafutása folytatása a fő kérdés, hanem az, hogy hogyan, milyen keretek, körülmények között.
Az a rendszer, amiben most készülök, és ahogy készülök, amilyen lehetőséget a Magyar Vívószövetségtől megkapok, azokon akár kvalifikálok, akár nem kvalifikálok, nem igazán lesz szükség változtatni, hiszen ugye nekem az itthoni edzések azok nem jó lehetőség arra, hogy fejlődjek, és ezért nagyon sokat kell külföldre járjak, de minden lehetőséget megad hozzá a szövetség, illetve az edzőmmel is egyre jobb a viszonyunk, vele is egyre jobban csiszolódunk össze, szerintem mellette is mindenképpen ki fogok tartani a kvalifikációs verseny sikerességének. Ettől függetlenül is minden lehetőség megvan adva, szerintem ma egy vívónak arra, hogy nagyon jó legyen Magyarországon, akár itthon szeretne készülni, akár nem. És pont emiatt nem érzem azt, hogy bármiféle drasztikus változást kéne eszközölni a felkészülésemben.
Dósa Dániel válogatott tőrvívót hallották. Már a véget ért az ötkarika. A friss műsorra legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Zsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.